kedves testvéreim, a János első levelét kezdjük tanulmányozni a bibliolvasó vezérfonal szerint. Már az egész első rész van kijelölve, de én csak három szót olvasok ebből az első fejezetből. A második versben van ez a három szó. Megjelent az élet. Ebben a három szóban benne van az egész levélnek a mondani valója. Benne van a János teológiája. Emlékszünk rá, az evangélium elején is ott van ez, hogy ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Tehát a János fogalmazásában az evangéliumnak a lényege ez, hogy megjelent az élet. És természetesen Jézus Krisztusra gondol, és az a három szónak a kiegészítése, hogy Jézus Krisztusban megjelent az élet. Amikor ezen elmélkedtem, eszembe jutott egy derűs, meg egy kevésbé derűs történet. Engedtessék meg, hogy a derűset is elmondjam, mert valami nagyon mély bibliai igazságot mondta maga kedves derűjében. A történet szerint valamelyik alföldi kis városban, egy utcában, egy hosszú utcában lakott három suszter. És hát mindegyik le akarta pipálni a másikat. És cégtáblákat készítettek, amelyeken dicsérték a saját tudományukat. Az első csináltatott egy ilyen cégtáblát, hogy itt dolgozik Európa legjobb susztere. Hát ez bántotta a második susztert, és hát ezt le akarta pipálni. Hát mit lehet erre mondani? Ő csináltatott egy cégtáblát ilyen felirásra, hogy itt dolgozik a világ legjobb susztere. Hát ez bosszantotta a harmadikat, ezt aztán hogy lehet még lepipálni. Erről meg csináltatott egy cégtáblát így, hogy itt dolgozik az utca legjobb susztere. Érzékelik a testvérek, hogy ezt már csak így lehet fokozni. Európa legjobb susztere, a világ legjobb susztere, hát ennek az utcának a legjobb susztere. Hát ez azért jutott eszembe, és engedtessék meg ez a kép, mert azért valahogy ez lejátszódott az első keresztény nemzedékekben is, amikor Jézus Krisztust akarták jelölni, jellemezni. Először megjelent ilyen néven, aztán egy nagyobb nevet, aztán egy még nagyobb nevet adtak neki. Egy ilyen nemes versengés folyt, és ez úgy belekerült a Bibliába is, hogy még ennél is több, még annál is több. Ugye nyilván azzal kezdődött, hogy Jézus a zsidók messiása. Messiás, a zsidó nép messiása. De aztán ez kevés. Jézus az uraknak ura, a királyoknak a királya. Jöttek ezek a fokozások, és végül jött ez, amit olvastam, megjelent az élet. Szerintem ez az, amit már nem lehet aztán fokozni, ez a beteljesedés. Megjelent az élet. Jézus Krisztusban az élet jelent meg. Ez számomra sokkal többet mond, mint azt, hogy a zsidók messiása, meg sokkal többet, hogy az uraknak ura. Az élet jelent meg ő benne. Ez a legtöbb, amit lehet mondani. Ez a legtöbb, amit tőle kapni lehet. Megjelent az élet. Találkoztam Jézus Krisztussal, és életre támadtam. Nem több ez, mint hogy a zsidók üdvözítő messiás, és a többiek, hogy a főpap helyett az igazi főpap, és sorolhatnám a több ilyen nagy titulusokat, amiket kapott Jézus. Nagyon szépek ezek, mindegyik mond valamit, de alig, ha lehet ennél többet mondani, hogy találkoztam Jézussal, és életre támadtam. Ő a feltámadás és az élet. Az élet és a feltámadás. Tehát ez a jánosi teológiának a mondani valója. Ő nem akarja fokozni még a külső dicsőség irányában, Jézus küldetését és azt a kincset, amit őben megkaptunk, ő beéri ezzel, hogy az élet. Megjelent az élet. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik egy kevésbé derűs történet, az elejét már mondtam, a folytatását is mondom most már hozzá. Volt egy nagyon kedves barátom, ma is van, és lelkipásztor és szolgált. Magát úgy vallotta annak idején, hogy az én egyik szolgálatomon került Isten közelébe. Jó barátságban vagyunk, és hát többé kevésbé vagyunk is, csak nem gyakoroljuk, ahogy szoktuk mondani. Na hát ő vele a háború után mindjárt elindultunk Baranyába egy ilyen evangelizáló útra. Csak úgy nagyon friss volt minden, templom tornyok szétlőve és lelkek is szétlőve. Egy nagy káosz, és mentünk evangéliumot hirdetni, és jöttek az új gondolatok, ateizmus, materializmus, kommunizmus. Azelőtt ezek mind tilos dolgok voltak, és egyszerre itt szabad útat kaptak ezek, és jöttek az aggároskodások, hogy de hát az egyház meg tud-e birkózni ezzel, és mondom, nem tudom életemben elfelejteni ezt a ragyogást, ami a szemében volt, amikor itt ott előkerült egy-egy vitába, vagy az országúton találkoztunk, akik elbeszélgettünk. Akkoriban ez volt a kiszólás, a mondás, hogy apa fej. Emlékszem, mondom arra a ragyogó szemre, hogy mondta, hogy apa fej, örök életem van. Mit számít ehhez az, hogy materializmus, meg kommunizmus, meg mit számít ez, apa fej, örök életem van. És ezzel a ragyogással jártuk be Baranyát, és mondta el a barátom, ez azt mondta, ne izguljatok, ne nyugtalankodjatok, örök életem van, apafej, örök életem van, mondta, felejtetetlen számomra a szó, a csengés, a szemnek a ragyogása, örök életem van. Hát ez a szép eleje a történetnek, aztán a folytatás már nem ennyire szép, mert a folytatás az, hogy hát belekerültünk mindnyájan, ő is belekerült egyházpolitikába, egyházkormányzatba, küzdelmekbe, teológiai csatározásokba. És hát az az igazság, hogy én valamennyire bírtam szusszal a dolgokat, és hát bírom a mai napig is, ő kevésbé bírta, kifulladt ebben a teológiai csatározásban, és hát bizony egy megszomorodott, megkeseredett lelkű ember lett a teológiai viták, csatározások végül is elherevasztották ezt a nagy örömet, hogy apa fej, örök életem van. Ez azért jutott eszembe, mert amit az egy ember önmagában végigjárt, azt az egész kereszténység az első században végigjárta sajnos. De lehet, hogy nem is lehet másként csinálni, ezt végig kell járni, ezt az utat tudnék. Az első keresztényeket is ez a ragyogó szem jelölte, jellemezte, ez a boldogság, ez a szabadság, ez a telítettség, hogy örök életem van. Mit számít az, hogy Néró a császár, tehát meg bedobnak engem is az oroszlánok közé. Örök életem van. Élet. Megjelent az élet. Ez volt az első keresztény nemzedéknek a nagy-nagy öröme. Emellett filozófia, meg üldöztetés, meg zsidó kicsinyeskedés, vagy görög filozófia, nagy vonalúság, mind eltörpült, és ott volt ez, hogy örök életem van, megjelent az élet. Ő benne volt az élet. Ő a föltámadás és az élet. Így kezdődött a kereszténység, aztán nem tudni, óhatatlanul él, vagy esetleg el lehetett volna kerülni, elhagytad a te első szeretetedet, panaszolja később már Jézus az ő prófétáját át. Elhagytad az első szeretetedet, megjelent a vitatkozás, a bizonykodás, a filozofálás, a teologizálás, és amilyen mértékben megjelentek ezek, olyan mértékben hervadt le első keresztényekről valóban az első szerelemnek a forrósága, a ragyogása, a lendülete, és lett a kereszténység is ilyen vitatkozó, harcoló társaság, és bizony nagyon megszomorodott Isten lelke ebben a folyamatban. Ezt azért kellett elmondani, mert ez a levél is már, János első levele, valamit tükröz ebből az útból, ebből az elhalványodásból, ebből a vitázós vallomásból. Tudnék, az egész levelet csak az érti meg, aki ismeri a partnert, akinek szól a levél, akivel vitázik a levél írója. A partner, tudnék, az a társaság, amelyiket manapság összefoglaló névvel így szoktak nevezni, a gnosztikusok. És nagyon kiérződik ebből a levélből, amely egyébként nagyon kedves, meleg hangú levél, de mondom, a hozzáért ember mindenütt látja a háttérben az ellenfelet, akivel vitázik, és úgy beleszomorodott a szívem abba a fölismerésbe, hogy ha már vitázunk, ha már ellenfelekkel küzdünk, akkor szükségszerűen elveszítjük a tárgyilagosságunkat. Ha már vitázunk, szükségszerűen egyoldalúakká leszünk. A vita belekényszerít egy pozícióba, ha nem volna a vita partner, akkor tágasabban, szabadabban lennék. De mivel ő, én csak azért is. Minden vitában egy beszűkülés, egy megkeményedés jelentkezik, és sajnos első keresztényeket is, már a második, harmadik nemzedékben jellemezte ez a beszűkülés, ez a megkeményedés, mondom, ebben a levélben elég világosan kitapintható a gnosztikusokkal való vita. És hosszú ideig én engedelmes tanítványa voltam a keresztény általános teológiai iskoláknak, amelyek elítélték a gnosztikusokat, hogy hát ezek megrontották a kereszténységet, és megvallom, hogy amint múltak az évek, évtizedek, egyre nyitottabb leszek a gnosztikusok felé, meg minden vita partner felé. Pedig fölismertem önmagamban is ezt, hogy ha nagyon vitázom, mint kálvinista, nagyon vitázom mondjuk a katolikusokkal, én szükülök be ennek a vitának a során. Nem győzöm meg a katolikust, de én szorosabb leszek, én merevebb leszek. És ebből Isten dicsőítem érte, kijöttem, és erre is figyelmeztet ez a levél, hogy itt befele mentek a keresztjének ebbe a rossz dologba. Mindig több vita, és ebben a vitában mindig jobban elveszett az öröm, az első ragyogás, és jöttek a kicsinyes vitatkozások. Csak példának mondom, mert mondom, ebben a levélben nagyon sok jele van ennek. Példának mondom ezt a levél negyedik fejezetétől, ezt találhatjuk, hogy az Antikrisztus. Jön az Antikrisztus. De hát ki lesz az Antikrisztus? És akkor megjelenik azt, hogy az Antikrisztus a vita partner. Az Antikrisztus a gnosztikus lesz. A gnosztikus, aki nem fogadja el azt, hogy az a názáreti Jézus, az test, hús, vér ember volt, mert a gnosztikusoknak tényleg volt ilyen spekulációjuk, hogy leszáll az isteni valóság, és átmenetileg emberi formát ölt, de hát aztán a Golgotai kereszten már nem volt ott az isteni valóság, az visszaszállt a mennybe, és itt ezek már ilyen emberi spekulációk. Hát ezekkel lehet vitázni, de nem tudom, érzékelik-e a testvér, hogy kimondani azt, hogy az az Antikrisztus. Az az Antikrisztus, aki nem ad nekem igazat. Az az Antikrisztus, aki másként látja a dolgot. Aki valamit tanít, de más, mint amit én tanítok. Szóval ez a rész, ez meg mondom őszintén, ez engem egyre inkább hidegen hagy, sőt az ellenkezőjére megyek, hogy tudik, nem lehetne a gnosztikusoktól is valamit tanulni. Tényleg olyan antikrisztusi társaság volt, mint ahogy itt a vita heviben belelovalta magát az első keresztény nemzedék. Azóta egy kicsit úgy tanulmányoztam a gnosztikusokat, és hát szegényeknek mi volt a bűnük? Az volt a bűnük, hogy fájt nekik a világ. Most nem akarok ilyen kortörténeti, meg szellemtörténeti fejtegetésekbe bocsátkozni. Egy rothadó világban, egy összeomló világban éltek. A szép görög filozófia messze mögöttük volt, helyette alpári, utcasarki filozófusok olcsó bölcsességeket tanítottak. A római erények kihaltak helyette, a besugók, a kegyencek, a hitvány, Poncius Pilátus féle tisztviselők hatalmasodtak el, és ezt minden józan, okos ember látta, és szomorú volt, és fájt nekik a világ. És vágyakoztak megváltásra. Ebből a rohadt világból hát nem lesz kiút már sohasem. Hát ez volt a gnosztikusok bűnek, eközben keresgéltek, a perzsáktól is vettek át valami igazságot, az egyiptomiaktól is, a zsidóktól is, a keresztényektől is. Mindenhonnan vettek valami igazságot, ami nekik igazságnak tűnt, és ahhoz igyekeztek beépíteni a rendszerükbe. És nem voltak hajlandók egyszerűen csak keresztjénné lenni, és minden más, perzsa bölcsességet, egyiptomi tudományt, minden szemét bedobni, hanem azt mondták, ezt mind együtt akarjuk. Hát egy szűkös, abszolutisztikus keresztjén szemléletben ez nagy bűn. Egy ilyen abszolutisztikus keresztény szerint csak nekem van igazam. És engem minden estül el kell fogadni. Vagy különben te vagy az Antikrisztus. Hát mondom, itt van ennek a levélnek a szépsége és az árnyéka. A szépsége az, hogy kimondotta ezt a nagy igazságot, ami valóban a legnagyobb igazság, hogy megjelent az élet. Amikor ez elég volt az első keresztényeknek, akkor ragyogott az életük, akkor győzelmes volt az életük. Megjelent az élet. De például még egy másik példát is mondok, amikor már a bűnről kezdtek filozofálni, akkor már olyan labirintusba keveredtek, amiből alig találták a kiutat. Itt van egy példa erre, ez az egy levélen belül. És a mai napig is úgy van, testvére, hogy amíg azt mondjuk, hogy szeretem Jézust, és Jézus csodálatos, és Jézus utoléletetlen, és Jézusban megvidámodik az élet, amíg ezt itt tartunk, addig jó. Amíg elkezdjük piszkálni, de hát az a bűn, hogy is van a bűn? És hát nagyon bűnös vagy, és megbántod már eléggé, és kijöttél, már letetted, megsirattad, amikor már itt kezdjük, akkor összezavarodunk mi is. Mint ahogy ebben a levélben figyeljük meg ezeket a mondatokat. Ebben az első fejezetben olvassuk ezt. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Tehát még egyszer. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, nincs meg bennünk az igazság. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Egyet lapozunk, a harmadik fejezetből olvasok. A harmadik fejezet hatodik verse. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem ismeri őt. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van. Mert az ördög cselekszi a bűn kezdettől fogva. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt. Mert az ő magja benne van, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Hát hogy fér össze ez a kettőt? Elején azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, akkor hazugvá tesszük az Istent. Itt meg azt mondja, ha Istentől születünk, akkor nem vétkezünk. Hát ez tipikusan a gnosztikusokkal való vitának a helyében született ilyen meg olyan tanítás. Megvan ennek a feloldása, de ne is foglalkozzunk ezzel, csak kicsit szemléltetni akartam, hogy mihely az egyszerű örömüzenettől a filozofálás, a teologizás ösvényére tértek, azonnal megzavarodtak. Tehát ha azt mondom, hogy nem vagyok bűnös, akkor hazudok. De hát, ha Istentől születtem, akkor nem vétkezhetek többé. Hát ez már mutatja, hogy hogy is van, és ez nem nekünk szól, ez a gnosztikusokkal való vita nevében született meg, mert a gnosztikusok ténylegesen vallottak ilyesmit itt-ott, persze ők sem voltak egységesek, különböző iskolák, csoportok voltak ott, De volt olyan gnosztikus tanítása, hogy aki a Szentlélektől, mert ők is beszéltek persze Szentlélekről, aki a Szentlélektől újonnan született, az többé nem védkezik. Én hallottam saját fülemben ilyen modern keresztkénynek nevezett gnosztikus tanítást is, evangélistától is, hogy ha te megtérsz, akkor kapod a Szent Lelket, akkor újjászületés, onnan kezdve nem védkezel. Sőt, még volt olyan bátor valaki, aki mellé tett, hogy én azóta nem védkeztem, mióta megtértem. Hát itt már hideg kezdett futkosni a hátamon. Szóval a keresztények körében is van ilyen gnoszticizmus, mert akkor is volt ilyen, és hát János nyilván vitázik ezekkel, hát nem mondjátok azt, hogy nincs bűn bennetek. Na de az viszont tényleg igaz, hogy isteni mag van mi bennünk, és az az isteni mag, az nem védkezik, nem az védkezik, hanem mindaz, ami ott van, ami ráépült, ami test és vér és sors és társadalom és gén és sok mindent lehet mondani. Szóval van itt valami bujkáló igazság mind a kettőben. Van igazság az, hogy ha háromszor vagy ötször megtértem, utána még mindig fogok védkezni. De van igazság abban is, hogyha az Isten az ő szellemével föléreztette bennem az új ember, az az új ember utálja a bűnt, az új ember szeretne szent lenni. Ez is igaz. Csak hát mondom, hogy belebonyolódtak ebbe, és egymást kiátkozták, és aki nem így gondolkodik, az az Antikrisztus. Hát ettől oltalmazzon meg minket az Isten, és jussunk vissza ahhoz az egyszerű ragyogáshoz, hogy apa fej, örök életem van. Idáig hiteles a dolog. Mikor ebből aztán következtetéseket vonunk be, és pláne másikat kitanítjuk meg, pláne Antikrisztusinak mondjuk, mert nem fogadja az én tanításom, ott már baj van. Tehát ezt előjáróban, hogy ezt a levelet tanulmányozzuk, lássuk meg, hogy valóban Isten lelkének nagyon drága üzenetei vannak benne. És van ez a fölösleges vita a gnosztikusokkal, és legyen tanulság számunkra az, hogy vigyázat, mihelyt vitázunk, megmerevedünk. Vitázunk, beszűkülünk, vitázunk, kézek vagyunk Antikrisztusnak mondani azt, aki másként gondolkodik, pedig esetleg ő ugyanúgy szereti az Isten az ő körülményei szerint, mint ahogy én szeretem az én Istenemet az én körülményeim szerint. Tehát több nyitottságot, testvéreim, több tágasságot ebből a vitából én ezt a tanulságot vontam le magamnak, és ismét mondom, hogy ez a legnagyobb mondat, amit el lehet mondani Jézusról, hogy megjelent az élet. Ő benne megjelent az élet, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, még növekedés az életben, mondja Pál apostol, és mondja János is, és mondjuk mi is testvéreim, és ezt próbálgassuk, ezt gyakoroljuk, ez sokkal többet ér, ezt a Krisztusban átvehető életet megélni, ez sokkal többet jelent, többet ér, mint tanbeli vitákat folytatni másként gondolkodókkal, akik egyébként, akiknek mondottam, őszintén fáj ez a világ, szeretnének szabadulni e rothadandó világ rabságából, és eközben esetleg spekulációik során elszaladnak a gondolataik ide-oda. Legyünk türelmesek, megértők ezekkel, mert édes testvéreim, ha nekünk is fáj a világ, ha fáj a rothadás, ha fáj az emberölés. Na még csak annyit, hogy ennek a levélnek a mondani valója az, hogy megjelent az élet. Jézus Krisztusban megjelent az élet. Aztán kicsit közelebb is részletezi, hogy na de miben jelent meg ez az élet. És három olyan szó van ebben a levélben, amelyik az életet most már kicsit tartalmilag is részletezi. És nagyon igaza van ennek a levélnek ebben a három szóban. Itt már az első fejezetben is találkoztunk kettővel, aztán majd a későbbi fejezetekben találkozunk a harmadikkal nagyon részletesen. Ez a három szó közösség, koinónia, közösség, a másik az öröm, a charis, az öröm, és a harmadik a szeretet, az agapé. és ebben is a szívem együtt dobban annak a szívével, aki ezt a levelet írta, nem tudjuk pontosan, hogy is volt János, tulajdonítják, nem pontosak ezek a tudományos részlet kérdések. Aki ezt írta, Isten lelkétől írta, hogy igenis az életet, amit Krisztus hozott közénk, ezt az életet, ez a három szó jellemzi, leginkább, hogy közösség, öröm, szeretet. És ezek úgy össze is függenek egymással, amikor Jézus Krisztusban életre támadok, akkor már is az ő vele való közösségben támadok életre. Nem magamtól, mint ahogy vannak, ha jól tudom, hiányos a természettudományos ismerettára, de úgyhogy vannak olyan gyíkok, kígyófélék, amelyek a tojást odahelyezik a forró homokba, aztán süt a nap, azt a tojást ki kell, és akkor kibújik belőle a kis skorpió, kígyó, vagy valami. Hát nem úgy vagyunk, hogy valahol kitesznek a napra, aztán süt minket a nap, és akkor új emberek leszünk. Kibújunk a régi tojásból, és már új emberek. Nem, közösségben leszünk új emberek, és a közösség az új életnek a tűzhelye, a mindenféle képet lehet használni. Nincs új élet közösség nélkül, mert az új élet maga a közösségben való élet. Tehát ezt János nagyon szépen mondja, hogy azért mondjuk nektek, hogy nektek közösségetek legyen velünk, ahogy nekünk közösségünk van az Atyával, Atyával való közösségünket szeretnénk tovább plántálni, szóval neki nagy élmény az, hogy az új élet igazából az elidegenülésből, hogy modernül szóljak, az elmagányosodásból kilépő társas élet és ennek a minden színe, szépsége, ereje. Tehát közösség. Ha megtalálom valakikkel, nem lehet ez 100 emberekkel megtalálni, csak 5-10-20 emberrel lehet megtalálni. Ha megtaláltam ezzel az 5-10-20 emberrel a közösséget, akkor megjelenik az öröm. Jaj, de jó, hogy nem vagyok elidegenült. Az emberek ennek a szegény Marx Károlynak a nyakába varják az elidegenülést, ott már jól előtte is tudták, ismerték az emberek ezt. És utána is még az elidegenülés, méghozzá esetleg jobban is tudták, mint ő maga. Az elidegenülés végső soron önmagamtól való elidegenülés, az életemtől, nem az életemet élem. Nem látom az életemnek az útját, oda csatlakozom idegen gondolatokhoz, és itt elárulom önmagamat. Na, amikor megtalálom a közösséget, és benne megtalálom önmagamat, akkor megjelenik egy különös életöröm. Egy olyan életöröm, amiről Jézus így beszélt, hogy ne annak örüljetek, az emberek engednek nektek, hanem nevetek a valóságotok, az isteni valóságotok, igaz emberi voltatok, ott van az életkönyvébe. Ezek ilyen misztikus, mítikus képek. Talán mondani van az, hogy ne a sikerélményekben akarjatok örömforrást találni. A mai embernek szinte az egyetlen örömforrás a sikerélmény. Sikerült, legyőztem, autómban megelőztem, Trabantban a Mercedes. És akkor hurrá, micsoda autós vagyok én. Vagy embernek ezek az öröm élményei, a siker. Legyőztem, rátapostam, eltapostam, én maradtam föl. Azt mondja Jézus, nem ez az igazi öröm. Azt mondja, a ti valóságotokat nevetek, a név, a belső valóságunk. Ti nevetek az Isten szívében. Föl van jegyezve, az Istenben éltek. Na ez tehát a második, amit ez a János a levelében, meg az evangéliumban is ír. Tehát az életnek az ismertető jegye a közösség, a közösségben átélt öröm, és az egésznek a bekoronázás az, hogy szeretet. Szokták is összehasonlítani a János 3.16-ot, az 1 János 3.16-tal valóan szépen találkozik, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. 1 János 3.16 azt jelenti, hogy ha az Isten adta az ő fiát, értünk nekünk is, oda kell adnunk életünket, ami atyánk fiaié. A szeretetnek tehát a teljessége az, hogy vettem és adom. És erről beszél bőven ez a levél. Úgyhogy valóban csodálatos a üzenete, és ezt a pozitívumot, ezt vigyük magunkkal egész levél olvasása során, és ne azokat a vitázó mondatokat, amelyeket egy számunkra már ismeretlen, érthetetlen, láthatatlan ellenféllel vív ez a levél író, és megint egyszerűsödjünk oda a induló ponthoz, megjelent az élet. Ennél nagyobb evangélium nincs. Nem nagyobb evangélium az, hogy királyok királya, meg uraknak ura. Neked, meg neked megjelent az élet lehetősége Jézus Krisztusban, és megjelent az élet valósága. Megjelent az élet. Ez a legtöbb, amit Jézusról el lehet mondani. Köszönjük.